Egy idézettel szeretnék kezdeni, és az lesz a feladat, hogy kitaláljátok, hogy ez mikor íródott. Manapság a fiatalság szereti a luxust. Rossz a modora, megveti a tekintét, nem tiszteli az öregeket, és a szája jár. Ahelyett, hogy dolgozna. A fiatal emberek nem állnak fel, ha egy idősebb lép be a szobába, visszabeszélnek a szüleiknek, hencegnek a társaságban. Evéskor felzabálják az édességet, egymásra vetik a lábukat, és zsarnokoskodnak a tanáraikkal. Hát lehet a tippeket SMS-be küldeni, és Ernő nem mondta, de csak 50 főre van ebéd, úgyhogy a helyes válasz beküldői között kisorsoljuk ezt az 50 ebédet. De nem tudom, hogy kitippelt volna arra, hogy ez nagyjából Krisztus előtt 470-ben hangzott el. Szokrátesztől ez az idézet. Azt mondhatjuk, hogy hát nem romlott sokat a helyzet a mai napra sem. Itt a kenyértelés előtt Péter testvér felolvasta a János leveléből az igéket, amik egy ilyen ideális, harmonikus helyzetet vázolnak. De azt gondolom, hogy ha ez ilyen tökéletesen tudna működni, akkor ma egész más témáról kéne beszéljünk. Ott a János levelében azt olvastuk, hogy van egy folyamat, ahogy a fiatalokból idősebbek lesznek, aztán még idősebbek, idősek, és hogy egymásra épülnek a generációk, és ma azt látjuk, hogy ez nem így van. Ma egy ilyen tudás alapú társadalomban élünk, ahol a megszerzett ismeret, vagy az iskolai végzettség, vagy az anyagi szint, az anyagiaknak a mértéke az, ami meghatározza az értékünket, vagy a rangunkat. És ma, ha ilyen értelemben nézzük, az ismeretben a fiatalok bizonyos mértékben sokkal előrébb vannak, mint az idősek. Ma egy idős tudásban, ismeretben ma már nem nagyon tud mit adni egy fiatalnak. Ha azt gondolom, hogy oda megyünk egy számítógéphez, ahol a gyerek bütykörészik, hát ki az, aki tanácsot tud neki adni? Fordítva működik a dolog. És régen valahogy másképpen volt. A Bibliában is az idősekről több helyen úgy olvasunk, hogy 3 Mózes 19:32, az ősz ember előtt kelj fel, és a vén ember orcáját becsüld meg. Példabeszédek 16:31-ben azt olvassuk, hogy igen szép ékes korona a vénség, ha az igazság útjában találtatik. De még az irodalomban is Viktor Hugótól azt olvashatjuk az egyik versében, hogy szép a fiatal, de a vén nagyszerű. Ez a fajta időseknek az értéke mára elveszett. És ketté szakadt a társadalom, és egyre inkább ketté szakad. Egy nagy szakadék van a kettő között. És igazából én nem szeretnék belemenni ebbe a elemzésében, mert ez délután meg fog történni. Csak annyit szeretnék erről mondani, amennyi ahhoz, hogy megértsük az igét, ahhoz szükséges. De milyen világ van ma? De így fogalmaznék, ha egy szóval kéne mondani, vagy kettővel, hogy virtuális világ. Akinek ez nem mond semmit, ez, hogy megértsük. Néhány évvel ezelőtt fejlesztettek egy ilyen internetes, hát játéknál azért többnek nevezném, egy ilyen virtuális világ nevű rendszert, amiben lehetett regisztrálni, és az ember létre tudott hozni oda egy lényt, egy embert, amit olyan tulajdonsággal ruházott fel, amilyennel csak akart. És aztán ugyanúgy lehetett ott egy szinte a normál világgal megegyező életet élni, házat venni, adni-venni, dolgozni, szórakozni, de mindezt olyan módon, hogy nem voltak korlátok. Saját magam korlátait át tudtam lépni. És aztán ott verte ki a biztosítékot ez a dolog, amikor ez Japánban nagyon népszerű volt ez a játék, amikor egyszer egy férfit halva találtak a számítógépe előtt, mert konkrétan elfelejtett enni. Annyira rabul ejtette a játék, hogy egyszerűen a való életből kiszakadt. És aztán megnézték, hogy mi volt az utolsó tevékenysége, mindenütt enni akart. Az éttermekbe ment, ételt vásárolt, egyszerűen érezte a szükségét, de annyira beszívta magával ez a virtuális világ, hogy kilépett a való világból. Ma, ha nem is ilyen durva módon, de szépen lassan ez kezd begyűrűzni. Ha megnézzük, hogy az életünk egy részét, azt ebben a virtuális világban éljük. És ez nem csak a fiatalokra igaz, hanem már ránk is. Én mostanában elég sok ilyen tárgyaláson veszek részt egy nagy projekttel kapcsolatban, és úgy kezdődik, hogy odaül 10 ember, és mindenki kinyitja a laptopját, a tableteket elő, okostelefonok, stb. És akkor én átküldöm most akkor az anyagot mindenkinek, a hivatkozást nézzétek meg, stb. És hogyha én odaülök egy cetlivel, meg egy tollal, mint egyébként normálisan, akkor olyan, mintha ott se lennék. Mert konkrétan a virtuális világban zajlik a megbeszélésnek a 80%-a. És akkor mondjuk azt egy fiatalnak, hogy gyere el a számítógép elől. Amikor ma már azon keresztül kapja a leckéjét. Kicsit úgy fogalmaztam meg, hogy olyan, mint amikor egy alkoholistának mondjuk egy kocsmába kéne dolgoznia. Mondjuk azt, hogy gyere el, de minden oda köti. És aztán mi van a másik oldalon? Az idősek meg azt érzik, hogy valami nincs rendben, szorulnak ki a dolgokból, azok az értékek, amik értékek voltak, amiben fölnőttek, azokat ez az egész új helyzet támadja. Az az érték, az teljesen értéktelen ma. És akkor mi történik? Megpróbáljuk megvédeni. Ugye mit csinálnak a szerzetesek? Bemennek egy kolostorba, bemennek egy fal mögé, ahol megpróbálnak a világtól úgy elzárkozni, hogy megvédeni magukat. És valahogy ez történik. Bevisszük az értékeket, amikről úgy gondoljuk, hogy fontos, egy kolostorba, falak mögé, hogy meg tudjuk védeni. Megvédjük a fiataloktól, megvédjük a világtól, és ezzel aztán végképp ketté szakad a társadalom. Mert mi történik? Az idősek azt mondják a fiataloknak, hogy gyertek be ide, mert itt van az érték. És a fiataloknak eszük ágában sincs bemenni oda. Dehogy megyünk, minek mennénk oda a fal mögé? Látszólag ez egy feloldhatatlan ellentét. És mit tudunk mi tenni? Most itt mi 200-an ezt meg fogjuk oldani? Vagy menjünk haza? Nyilván nem ezért vagyunk itt. És keressük meg a Ószövetségnek a legutolsó versét. Malakiás 4.6 vagy 3.24, attól függ, hogy milyen fordításunk van, de a legegyszerűbb úgy megkeresni, hogyha megkeressük a legutolsó versét a Ószövetségnek. Mit olvasunk itt? Azt olvassuk, hogy és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz. Ez a tendencia, ma ezt látjuk? Nem, de Isten ezt akarja. Isten azt szeretné, hogyha az atyák szíve a fiakhoz fordulna, a fiatalokhoz fordulna, a fiatalok szíve pedig az idősekhez, az atyákhoz fordulna. De hogyan tud ez működni? És én beleképzeltem magam abba a helyzetbe, hogy ugye régen amikor még nem íródott meg az új szövetség, de az emberek kezében ott volt az ószövetség, és ott volt ez a probléma, hiszen már Szókratesztől olvastuk a problémát, olvassák a végét, és azt mondja, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét az atyákhoz, és itt vége. Tehát hogyan? Ez olyan, mint amikor van egy sorozatot nézünk, és a sorozatnak a befejezése az mindig olyan, hogy muszáj megnézni a következő részt. És valami ilyesmi van itt, hogy van valami, hogy Isten az atyák szívét a fiakhoz fogja fordítani, és fordítva. De hogyan? És nem kell nagyon messzire lapozzunk. Lukács 1:16-17. Amikor keresztelő János születését az angyal jön hirdetni, akkor ezt olvassuk. És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ez ő előtte fog járni az Illés szellemével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse. És az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Ki volt az, akiről ezt írta keresztelő Jánosról? És azt olvassuk, hogy Illésnek a lelkülete lesz benne, Illésnek a szellemisége lesz benne. És itt a Malakiás könyvében is azt olvassuk, hogyha még az 5. verse visszamegyünk, hogy íme elküldöm nektek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, és a fiakét az atyához. Mi volt ez a szellemiség? Az Illésnek és a keresztelő Jánosnak a szellemisége. Illés milyen időszakban élt? Akáb király elfordult Istentől. Elvett egy másik népből származó hölgyet, Jezabelt feleségül, aki Baál Istent imádta, és nem csak, hogy ő azt imádta, hanem még Akáb szívét olyan szinten elfordította, hogy ők is áttértek akkori időben a Baál istenséget imádni. És akkor jött Illés, és azt olvassuk az ő üzenetét az 1 Királyok 18:37-ben. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, hogy te vagy az Úr, az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. Ez volt Illésnek a küldetés, hogy visszafordítsa abból a sötét helyzetben, visszafordítsa az emberek szívét Istenhez. És mi volt keresztelő Jánosnak a küldetése? Máté 3:2. És ezt mondta keresztelő János, térjetek meg, mert elközelgett a mennyeknek országa. Mind a kettő egy sötét időszakban arról szólt, hogy Isten az ő szívüket meg akarja változtatni. A mi szíveinket Isten felé akarja irányítani. És ebben, eközben, miközben a mi szíveinket megváltoztatja, közben odafordítja az atyák szívét a fiatalokhoz, és a fiatalok szívét az atyához. Nem megy másképp, csak hogyha az én szívem megváltozik. Ha én nem tudom az én szívemben megváltozni, és nem tudok elszakadni azoktól a dolgoktól, amik kötnek engem, akkor nem fogja tudni Isten megfordítani, elfordítani az én szívemet. Itt azt olvassuk a Malakiás könyvében, hogy odafordítja. Az azt jelenti, hogy ha a tekintetet nézzük, és valahova nézek, és azt mondom, hogy fordíts meg a tekintetet, és nézz oda, akkor azt jelenti, hogy elfordulok, és másfele fogok nézni. És az én szívemmel is ezt csinálja Isten. A szívem valamerre néz, és azt mondja, hogy fordulj ide, és fordíts meg a szívedet, másfele nézzél. Nézzél a fiatalok fele, és te fiatal nézzél az idős fele. A szíveddel. És akkor ebben tud működni az a harmónia. Az, amikor meglátjuk azt az értéket, amiket egymásnak tovább tudunk adni. Ami a világban ma valóban nem ér. Ami a világban ma semmit nem ér. Nem érték. Nem használható. De Isten országában ezek az értékek. És hogyha nem akarjuk azt, hogy az történjen, amit a Malakiás végén olvastunk, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem a földet átokkal. Azt látjuk, hogyha ha ez az összefordulás nincs meg, hanem szétszakad az egész társadalom, akkor meg van átkozva az egész világ. De hogyan tudjuk átadni ezeket az értékeket? Hogyan tudjuk továbbítani? Hogyan tud ez működni a gyakorlatban? Azon gondolkoztam, hogy, és erről beszélgettünk sokszor, amikor az IFI-vel kapcsolatban különböző programokat vagy alkalmakat próbálunk tervezni vagy szervezni, hogy ez hogyan működik. És az első gondolat mindig az, hogy hogyan működött az régen? Milyen jó IFI alkalmaink voltak? Amikor elmentünk kirándulni, és 4 napig különböző élményekkel telve jöttünk haza, vagy voltak különböző alkalmaink. Most ugye szó került, terveztük a húsvéti konferenciát, és ott is szóba jött, hogy milyen jó volt régen, mennyire más volt, amikor a karzat lépcsőin ültek, mert nem fértünk el, és milyen nagy élményt adott ez nekünk. És akkor próbálunk ezekre támaszkodva valamilyen programot szervezni a fiataloknak. És akkor nagy lelkesen, de jó lesz, hát milyen jó volt az nekünk. És akkor az egyharmada jön el. És a végén azt érezzük, hogy nulla reakció. De hát ez mekkora élmény volt, és semmi. És valamilyen nem megy. Van egy olyan részecske, amit úgy hívnak, hogy liposzóma. Lehet, hogy a hölgyek az ilyen kézkrémen vagy különböző kozmetikai szeren találkoztak már vele. Na most a gyógyszerészek meg a vegyészek azok kapaszkodjanak meg a székbe, mert nagyon nagy tudományossággal megpróbálom elmagyarázni, hogy ez micsoda. Ez a liposzóma egy olyan részecske, amit arra használnak, hogy egy hatóanyagot eljuttassanak a célba. Ugye egyszerűség kedvéért a hatóanyagok, tehát a gyógyszeriparban a hatóanyagok nagy része az vízben oldódik. Ugye mi történik? Ilyenkor egy pohár vízzel beveszem a gyógyszert, lenyelem, már a számban elkezd olvadni, az egy része elmegy, nyelőcső, gyomrom, stb. Mire oda jutna, hogy eljutson a sejteimhez, mert a 80%-át föloldotta a mindenféle egyéb dolog. És nem jut a célba. De ennek a liposzómának van egy olyan tulajdonsága, ez valamilyen ilyen membránszerű részecske, amiben be lehet a hatóanyagot úgy tenni, hogy ez nem fog föloldódni. Ez nem oldódik föl vízben. Ez a hordozóanyag, ez a liposzóma elviszi oda a sejtekhez a hatóanyagot, és amikor ez beépül, mert ez hasonló az emberi sejthez, akkor ott kibocsátja ezt az anyagot. Sokkal kevesebb hatóanyaggal célba lehet vele érni. És mi ez a liposzóma a mi életünkben? Mi ez a hordozó? Ezek az élmények. Ezek azok az élmények, amiket átéltünk. Amik eljuttatták a mi szívünkbe az üzenetet. Eljuttatták azt a kincset, azt az értéket, amiről szó volt, ami mindenki számára kincs. Az evangéliumot, az Úr Jézus Krisztust, az ő üzenetét elhozták a szívünkbe. És olyan mélyen beleívódott ezek által, az élmények által, hogy nem felejtjük el. De mi történik ma? Ma így mondom, hogy a világnak a kémiája megváltozott. Az a liposzóma, ami eddig működött, az ma már nem működik. Mert fölolvad a számba. Valami más hordozó anyagot kell kitalálni. Valami más olyan csomagolást, ami ma be tudja vinni az értéket oda, az emberek szívébe, akár a világot tekintve, akár a fiatalokat tekintve. És ha nem tudjuk átcsomagolni, nem tudjuk kitalálni azt, hogy mi ma a liposzóma, ami képes elvinni, akkor föl fog olvadni a szájban, és valahogy nem fog eljutni a hatóanyag oda, ahova kell. És nem másra van ma se szükség. Ugye azt gondoljuk, és itt szokott valahol az egyensúly elcsúszni, amikor nem tudjuk a hordozóanyagtól elválasztani az igazi kincset, az üzenetet, a hatóanyagot. Hogyha nem csomagolom ki eléggé, nem csomagolom át eléggé, vagy túlságosan átcsomagolom, és a csomagolóanyaggal a hatóanyagot is kirakom. Ha nem tudjuk ezt megtalálni, akkor probléma van. De meg kell találni azt. És ez szokott a probléma lenni, hogy mit tartunk igazi hatóanyagnak, mi az érték. Az, amit becipelünk magunkkal, amit úgy érzünk, hogy meg kell védeni. És nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy hogyan lehetne könnyen definiálni ezt, hogy hol van a határ a hordozóanyag és az igazi hatóanyag között. És azt gondolom, hogy ami a hozzáadott érték, amit mi tartunk értéknek, az, amit nekünk kell megvédenünk. Amit úgy érzünk, hogy azt nekünk kell megvédeni. Azt be kell vinni a falak mögé, mert az támadja minden. Viszont az igazi érték, az meg minket véd meg. Az minket fog megvédeni. Azt nem kell nekem védeni, az engem fog megvédeni. És azt, amit nekem kell megvédeni, azt nyugodtan kidobhatom. Mert nem az fog engem megvédeni, hanem a valódi érték. És azt olvassuk ezzel kapcsolatban Róma 8:38-39. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szeretetétől, mely van az Úr Jézus Krisztusban. Ezt nem nekem kell megvédeni, ez engem fog megvédeni. Ez meg fog engem védeni, amikor ki kell menni ma a világba, meg fog engem védeni, amikor nekem ma a fiatalok között olyat kell tegyek, ami az én értékítélemnek teljesen ellentétes, és amikor el kell hagynom azokat az értékeket, amik ma már nem működnek, és ki kéne csomagolni abból a hordozóanyagból, ami eddig nekem bevitte a hatóanyagot az én szívembe. És mit olvasunk? Hogy működik ez? Azt mondja Pál apostol, 1 Korintus 9:20-23. Én a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg. A törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőteleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket, ezt pedig az evangéliumért teszem, hogy részes társ legyek abban. Mindent megtesz az evangélium hirdetéséért. Ahova megy, aki közé megy, azzá lesz, amilyenek ők, külsőleg. Olyan hordozó anyaggal viszi oda az evangéliumot, ami ott átmegy, ami ott beviszi az ő szívükbe. És sokszor az a kérdés, hogy mit kezdünk azokkal az igékkel, amikor azt olvassuk, hogy Zsidók 13-ban emlékezzetek meg a ti előjáróitokról, akik szólották nektek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezetetni, mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív. Vagy a Jakab 1:17-ben azt olvassuk, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Hát ezt hogyan tudjuk akkor összeegyeztetni? Azt mondjuk, hogy Isten nem változik. És mégis valami meg mégis változik. Azt gondolom, hogy a hatóanyag az nem változik. 50 évvel ezelőtt, 100 évvel ezelőtt, 1000 évvel ezelőtt ugyanarra volt szüksége a fiatalnak, idősnek, mint ma. Az evangéliumra. Ugyanaz az Isten ma is. Ugyanaz az üzenete. Viszont azt, hogy hogyan tudom ezt célba juttatni, az változik. Az, ami tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, az a hatóanyag. Az, ami hatékonyan eljuttassa, az pedig a vivőanyag, az a liposzóma. És ahogy az orvostudomány is, vagy a gyógyszeripar folyamatosan kutatja azt, hogy újabb és újabb olyan hatóanyagok, vagy vivőanyagokat tudjon kitalálni, olyan részecskéket, amik még hatékonyabban célbe tudják juttatni azt a hatóanyagot, ami, és még inkább oda tudjon eljutni. Így kéne nekünk is ezt kutatni. És amikor azt olvastuk, hogy ami szíveinket a fiatalok felé fordítja, a fiatalokét az idősek, akkor ez ebben is benne van, hogy nekem szívügyem az, hogy én eljutassam a fiatalnak a szívébe azt az üzenetet, amit én is megkaptam, amit nekem Isten adott, amit átéltem, az evangéliumot. Valahogyan minden módon beszeretném juttatni a fiatalnak a szívébe. Valahogyan minden módon be akarom juttatni a világ emberének a szívébe. Hogyan tudom ezt megtenni? Úgy tudom, hogy ha Istenre figyelek, és hagyom, hogy az én szívemet betöltse, és az én energiámat, és az én időmet, és mindenemet oda tudom áldozni, és azokat a dolgokat, amik engem kötnek, amihez az én szívem kötődik, azokat elengedem. Elengedem az olyan értékeket, amik ebben gátolnak. Elengedem az olyan megszokásokat, ami engem gátol abban, hogy én a szívemmel teljesen oda tudjak fordulni, és hogy megtaláljam azt, hogy hogyan tudok a leghatékonyabb lenni. De mindeközben vannak dolgok, amik nem változnak. Ez olyan, mint egy műkorcsolya versenyen, amikor van egy kötelező program. Ugye az úgy néz ki, hogy előírnak egy versenyre, de tornában is összen van ilyen, különböző gyakorlatokat, különböző műveleteket, amiket egy adott kür bemutatásánál a versenyzőknek be kell mutatni. Ilyen ugrás, olyan ugrás, hátrakorcsolyázás előre, ezeknek az elemeknek benne kell lenni. De hogy e köré milyen koreográfiát épít, az már mindig a versenyzőnek a feladata. És nekünk vannak ilyen alapelemek, amiket nem hagyhatunk ki. Ha egy ilyen versenynél ezeket az alapelemeket kihagyják, akkor nem kapnak pontot, vagy lepontozzák őket. De az se szokott nyerni, aki csak ezeket mutatja be. Föl lehet menni, ugrok kettőt, hátra, amit előírtak, és utána lemegyek. Nem kapok érte pontot. Ha az egész úgy egységesen jól működik, hogy megvan a jó koreográfia, és benne van az, amit meg kell tenni, az kap a legnagyobb pontszámot. Ezt kell nekünk is tenni. Megtalálni azt a koreográfiát, amiben beleépítve a kötelező elemeket, tovább tudjuk adni az üzenetet. És így tud a mi szívünk megváltozni. És van még egy dolog, ami nagyon fontos ebben a kérdésben, és szintén a mi szívünk állapotát mutatja, a család szerepe ebben az egészben. Efézus 6:1-4 olvasom. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat, ami az első parancsolat ígérettel, hogy jól legyen neked a dolgod, és hosszú életű légy a földön. Ti atyák, ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. Itt van egy két oldalú kötelezettség. A fiatalok részére az, hogy tiszteljétek a szüleiteket, tiszteljétek az idősebbeket, és az idősek részére pedig egy olyan kötelezettség, hogy legyek tisztelhető. Mit tesz ez? Nem csak az, hogy úgy viselkedek, hogy én tisztelhető legyek, hanem van ennél egy mélyebb dolog, ami visszamutat oda a szívemnek az állapotához. Itt, hogyha megnézzük azt a szót, ami van itt, és magyarra úgy van fordítva, hogy neveljétek. Hogy ne ingerejétek a gyermeketek, hanem neveljétek azokat. Ez a szó, ez ugyanaz a görög szó, ami néhány verssel előtte előfordul, amikor az 5:29-ben olvassuk, illetve az 5. rész végén azt olvassuk, hogy a férfi és a nőnek a kapcsolatát, a házas társaknak a kapcsolatát írja le, és azt mondja a férfiaknak, hogy ugye szeressétek a feleségeteket úgy, mint a saját testeteket, mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálja és ápolja azokat. Ez a táplálja szó, ez pontosan ugyanaz, mint amit nevelésnek fordítanak. Ez ugyanaz a görög szó, ami azt jelenti, hogy nevel, gondot visel, táplál. Ez mennyivel több, mint azt mondom, hogy hát én nevelem a gyerekemet. Odafigyelek rá. Meghallgatom. Táplálom, az én szívem felé fordul. És ha elgondolkozok egy heti eseményeken, akkor csak néhány példát. A héten mentem a Máté fiamér edzésre este, és telefonáltam. Beült a kocsiba, mentünk, befejeztem a telefont, jött a következő, telefonáltam. Majd mikor hazaértünk, akkor mondta neki, hogy szia. És mi volt az edzésen? Hát semmi. Mit vártam, hogy 20 percig telefonálok, mert és majd elmondja. Lehet, hogy amikor beszállt, akkor volt mondani valója, de akkor nem tudtam vele foglalkozni. És amikor egy másik kép, amikor otthon ülünk, és este, és még az ölemben a notebook, feleségem mellettem, ő is notebook, és bejön a gyerek, és azt látja, hogy két kockafejű szülő ül a notebook előtt, és lehet, hogy mondana valami, de kifordul. Lehet, hogy egyedül vagyunk ezzel a problémával, akkor szóljatok a szünetbe, hogy valami nagy baj van. De azt gondolom, hogy ezt jelenti azt, hogy az atyák szíve a fiatalok felé fordul. Hogyha az én szívemet oda fordítja a gyerekem elé, akkor megváltozik az én szívem. Akkor félreteszek minden mást. Nincs annál fontosabb, mint hogy őt neveljem, hogy rá odafigyeljek, hogy meghallgassam. Hogy a szívem valóban felé forduljon. És akkor fog a gyerek szíve is az atyák felé fordulni. Akkor ez kölcsönös lesz. Akkor nincs gátja annak, hogy az ő szíve hozzám forduljon, mert van vétel a másik oldalon. És aztán, hogyha kitágítjuk a kört a gyülekezetben, a mi szívünk igazán odafordul a fiatalok felé? Vagy csak azt várjuk el, hogy az ő szívük forduljon felénk? És miért nem fordul már a fiatalok szíve felénk? Miért nem tudják megérteni? Hát ez... még azt is mondjuk, hogy az Isten felé való elkötelezettségük meg az ő sokkal kevesebb, mint régen volt, és stb. Stb. És közben valahogy ennek meg kell történnie egyszerre. Ha az én szívem nem tud ő felé fordulni, akkor a fiatal szíve sem fog felén fordulni. És ezekhez szükséges az, amiről beszéltem, amit Illés és Keresztelő János üzen, hogy kezdetben a mi szívünket tudjuk Isten felé fordítani. Hogy tudjunk minden olyan dolgot elhagyni, ami köt, amihez a világhoz köt, ami gondolatainkat leköti, azokat a kulturális dolgokat, azokat a megszokott dolgokat, ahogyan eddig gondoltuk, hogy működik. Ha ezektől a szívünket nem tudjuk elfordítani, akkor ezek meg fognak kötni, és nem fogjuk tudni odafordítani egymás fele a szívünket. És az volna jó, hogyha ez a mai alkalom ezt a célt szolgálná. Hogy először a mi szíveinket fordítsuk Isten fele, és utána Isten fogja a mi szíveinket egymás fele fordítani. Ő kimunkálja azt, hogy legyen az én szívem kész arra, hogy figyeljek a fiatalra. És a fiatalnak legyen kész a szíve, hogy figyeljen az idősre. És az a harmónia, amivel kezdtük, az ideális építkezés, hogy az idős segíti a fiatalt, és mind a ketten megtalálják az erősségüket, és a fiatalok tudják az ő erejüket támogatni az időseket, akkor ez a folyamat, ez Istenben, ha a mi szívünk oda van, és kész odafordulni Istenhez, akkor Istenben ez fel tud épülni. Ez nem egy utopisztikus dolog. Ez megtörténhet ma a világban, és ez csak azon múlik, hogy én kész vagyok az én szívemet kiszolgáltatni Istennek. Isten segítsen abban bennünket, hogy így tudjunk élni, és a szíveinket tudja átformálni, és tudjuk megtalálni azt a liposzómát, azt a vivő anyagot ma, amivel azokat az értékeket tovább tudjuk adni. Amen.